Eredményes élet találkozó, 2009. június 5-e.
Ha nem bánjátok, akkor én belekezdenék, egy jó gondolatom volt. Kezdjük egy imával? Csináltunk ennél már nagyobb bolondságot is, igaz? Ez belefér. Igen. Igen. Ez fura gondolat. Fura gondolat az imádkozni? Nem? Hát te már rutinos vagy azért. De ugye amúgy, tehát hányan emlékeztek rá, amikor először imádkoztatok életetekben? Legesleg először. Te emlékszel. Én is emlékszem. Hogy? Hát úgy igazából igen. Tehát amikor te szabad akaratodból úgy döntöttél, hogy megszólítod Istent.
Szerintem csak akkor lehet, hogyha eltudom, hogy szándékos eldönt, hogy nem imádkozunk.
Aha. Mert azt mondod, hogy önkéntelenül is imádkozunk, ugye? Úristen! Nem erre gondolok, hanem amikor igazán imádkozol. Azt mondod, hogy nem tudom, mit mondasz, de én azt mondtam, hogy nem vagyok normális. Eddig azt hittem, hogy egy józanul gondolkodó, realista, két lábbal a földön álló ember vagyok. És mindjárt beszélni fogok a fallal. Itt ülök az ágyam szélén, és készülök rá. De tudom, hogy nem a fallal fogok beszélni, tudom, hogy Isten itt van. De hát ez egy kihívás, azt hiszem. De a másik oldalról az is igaz, hogy akik pedig úgymond megtanultunk imádkozni, és talán nem baj, ha ezt a szót használom, hogy megtanulni, azok megtapasztaltuk, hogy a legrövidebb út közted és bármilyen másik kategória között, egy másik ember, egy feladat, egy belső változás, önmagad, bármilyen más kategória is közted a legrövidebb út az ima. Az ima. Sajnos ez a világ arra tanít minket, és erről szeretnék beszélni ma reggel, hogy minden hatalmad és erőd megvan arra, hogy urald az életedet. Valójában az életnek a célja az, hogy ezt az uralmat gyakorold. Kik az igazán klassz emberek, kik a példaképeink. Azok az emberek, akik erősek, akik hatalmasak, akik befolyással bírnak, akik bölcsek, okosak, sikeresek, akik uralni tudják az életüket. És valahol ebben az uralomban találjuk az életünk célját és értelmét. Hát, biztos ez. Persze a birtoklásban, persze a bizonyos állapot elérésében, de azt gondolom, hogy ezeket a célokat csak addig tartjuk életben, amíg nem értük el őket. Azok az emberek, akik elérték ezeket a célokat, akik már birtokolnak mindent, azok magáért a birtoklásért, magáért az uralomért, a befolyásért teszik. Nincs más. Viszont igazából az embernek nem ez a köre. Nem erre lettünk teremtve, nem így működünk. És amikor megpróbáljuk uralni az életünket, valójában egy hiába való projektbe kezdünk, és egy hiába való projektet üldözünk. És nagy árat fizetünk érte. Nem tudom, hogy csináltad-e már igazán. Fiatalon az ember nem annyira, csak úgy sodródik, úgy éli az életet. Aztán amikor eljön az az idő, hogy keresi az élet értelmét, keresi a megfoghatót, a stabilitást, akkor elkezdi uralni a dolgokat. Nem tudom, hogy próbáltad-e már igazán. Úgy igazán. Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Rengeteg erőfeszítés, rengeteg frusztráció, hisz újból és újból meghiúsulsz. Azon találod magad, hogy bár mindent megpróbáltál, nem tudod uralni. Ugye itt van ez a neves mondás, hogy vagy te uralod a körülményeidet, vagy a körülményeid fognak uralni téged, és ez nekem egy nagy felismerés volt annó. Atya világ, tényleg, Nem vállaltam a felelősséget az életemért. Vállald a felelősséget az életedért. Azokat a körülményeket éled, amiket a döntéseid eredményeznek. A te döntéseid vittek téged oda, ahol most vagy. Vállald a felelősséget, hozz jobb döntéseket. És ez megjegyzem, igaz? Oké, tehát ez igaz. Csak kérdés, hogy milyen környezetben. Kérdés, hogy a te hatalmad, a te valós hatalmad, a döntéseid valós következménye meddig hat el? Milyen mélységben befolyásolja ténylegesen az életedet? És a világ afelé próbálna terelni minket, hogy majdhogy nem teljes felelősséget vállaljunk. Ahol a teljes felelősségvállalás megint igaz, igen. Csak megint milyen környezetben, milyen kontextusban. De afelé terelnek minket, hogy mindent uralni akarjunk. Mindent. És persze uralni nem tudjuk. Tehát azért, ha másképp nem tudat alatt rájövünk, hogy a másik embernek szabad akarata van, ha másképp nem tudat alatt rájövünk, hogy nincs annyi pénzünk, nincs akkora befolyásunk, hogy a gazdasági környezetet megváltoztassuk, a földrajzi környezetet jelentősen megváltoztassuk. Van egy házad, és a szomszéd megkapta az építési engedélyt, hogy a te kilátásod elé húzzon egy másikat. De ez egy apró dolog, úgy értem, ez egy apró dolog, szinte semmi, és nem tudod megakadályozni. Nincs had, és harcolhatsz. És amikor elhiszed, hogy ez így van, bár lehet, hogy a konkrét uralmat nem gyakorlod a dolgok fölött, de frusztrált vagy miattuk. Ez rajtam is múlt. Ez az én életem felelősségének a köre, és semmi sincs úgy, vagy legalábbis nagyon sok minden nincs úgy, ahogy én a király, én az úr akarom. És frusztrált vagyok. A frusztráció az egy jogtalan elképzelés, követelés, be nem teljesülése miatti csalódottság. Frusztráció. A frusztráció oka nem a körülményekben van, hanem a helytelen elvárásban. Az életünk boldogtalanságának a nagyja frusztráció, azaz helytelen elvárások, helytelen elképzelések miatti csalódottság. Öregem, sose kellett volna uralnod a világot. Van felelősséged, a döntéseidnek van következménye, de vigyázz a szövegkörnyezetre, vigyázz arra, hogy milyen mértékegységekkel mérsz. Én azt gondolom, hogy az ember egyetlen egy dologra szabad, igazán szabad, és ez az ő felelőssége. És ez az, hogy kicsit leegyszerűsítve, hogy miben hisz. Ez az ember szabadsága. Hogy miben hiszel. Kicsit kibővítve mondhatom azt, hogy hogyan gondolkozol. Te döntöd el, hogy hogyan gondolkozol. Bár a gondolataid nem feltétlenül változtatják meg a valóságot, bár ez is valami, amit tanítanak nekünk. Ugye a teremtő hit. Ha azért kretén az életed, mert kretén gondolatokat gondolsz róla folyamatosan. Ha rendbe szednéd a gondolataidat a valóságról, a valóság hozzáidomulna az elvárásaidhoz. Teremtő hit. Az igaz, hogy sokan kreténül gondolkozunk, és a helytelen gondolkodásunk miatt szenvedünk, de ha csak elkezdesz helyesen gondolkozni, mondjuk pozitívan, mert ugye a helyes és helytelen a világi értelmezés szerint egy nagyon szubjektív dolog. Mi a helyes? Amit te annak tartasz. Úgyhogy te gondolkozhatsz egy módon, amit te helyesnek tartasz, és én meg gondolkozok egy másik módon, amit én tartok helyesnek, és a kettő világi szemszögből teljesen egyenértékű, hisz ki tudna különbséget tenni az én helyes értelmezésem és a te helyes értelmezésed között, ha nincs egy abszolút mérce, amihez mérhetnénk, márpedig a világi ember számára nincs ilyen. Úgyhogy ha csak elkezdesz pozitívan gondolkozni helyesen a te véleményed szerint, a valóság majd idomulni fog hozzá. Nem, csak annyi, hogy kevesebbet gyilkolod magad. Eddig minden reggel bűntudattal ébredtél, és önváddal, és olyan voltál, mint egy rossz mazohista, aki minden reggel elveri magát. És a hatalmas előrelépés az életedben az volt, hogy elmaradt a reggeli verés. Ez egy nagy előrelépés, megjegyzem, ha voltak már önpusztító gondolataid, akkor ezt nagyra értékelheted. De a valóságot nem változtatja meg. A szomszéd háza nem tűnik el, hogy elkezdek róla pozitívan gondolkozni. Csak az én élményem változik meg jelentősen. Úgyhogy valójában azt gondolom, hogy az ember szabadsága abban van, az ember felelőssége abban van, hogy hogyan gondolkozik. Úgy éled az életedet, ahogyan gondolkozol. Úgy éled az életedet, ahogyan gondolkozol. Úgy éled az életedet, ahogyan gondolkozol. És ha megkérdezed, hogy hogyan kéne gondolkoznom, akkor azt mondanám, hogy a valósággal összhangban. Ez egyetlen, aminek van értelme. Ha felelős ember vagy, ha nem akarsz egy intellektuális kábítószerrel élni, mert az lehet, akkor a valóságot kell megismerned, és az szerint azzal összhangban kellene gondolkoznod. De a valóság a világi ember számára borzasztó, reménytelen. Értem, ha a világi ember, a nem hívő ember elkezd a valóság szerint gondolkozni, akkor a valóság egyik alapvető ténye például az, hogy mindannyian meghalunk. Halálra születünk. 5, 4, 3, legyél pozitív, 2, 1, hajrá, 0. Kicsit messzebbről számolunk vissza. De ha elkezdesz realistán gondolkozni, akkor az egyik alapvető felismerés az az, hogy nem az a kérdés, hogy meghalunk-e, hanem csak az, hogy mikor. A másik, hogy az életnek nincs értelme. Tényleg nincs értelme. Bármit véghez viszel, a halállal itt hagyod. És ha másképp nem is, de a te számodra minden értelmét veszti. Mindent az enyészetnek, mindent a hiába valóságnak gyártasz. Nincs maradandó. Bármit felépítesz, a szél elhordja. Bármit összeraksz, magától szétesik. A fájdalmasak a realista ember gondolatai. Nincs uralmam. Én vagyok a felelős mindenért, azaz nincs senki más, aki felelős lenne, azaz egyedül vagyok. Nagyon jó, de akkor az van, amit én akarok. Viszont az én akaratomat nagyon kis erőforrások hajtják csak végre. Azt látom, hogy egy nagy gépezet a világ, hatalmas fogaskerekekkel megy előre, és én egy kis hangyaként szaladgálok jobbra, szaladgálok balra, az egyik fogaskereket megfogtam, semmi más nem csinál, csak fölemelt, leestem, és az élet, ahol én szabad vagyok, és én tehetek mindenről, egy Don Quixote harc, csak sokkal brutálisabban és véresebben. Gondolkozzunk pozitívan. Azaz kezdjük el tagadni a valóságot. Nincs más megoldás. Tagadnom kell, hisz ha szembenézek vele, ahhoz rémisztő. Zsákutcába jutok. De hát, ha tagadod a valóságot, akkor bolond vagy. Ne sértegess engem, de bolond vagy. A bolondok tagadják a valóságot. Sokan tudatosan, sokan öntudatlanul. A bolond azt mondja, hogy én vagyok Bonaparte Napóleon. Te meg azt mondod, hogy nem halsz meg soha. Mi a különbség a kettő között? Mi a különbség? Tagadod a valóságot. Persze a valóság tagadásnak vannak társadalmilag elfogadott normái, és azt nem hívjuk bolondságnak. És aztán vannak már társadalmilag el nem fogadott méretei, ahol azt mondjuk, hogy bolond vagy, és köztörvényes, és bezárnak. De ha felelős ember vagy, akkor ha máshol nem, tudat alatt tudod, hogy milyen valóságban élsz, és milyen környezetben kéne helytállnod. Ha te tehetsz mindenről, akkor a valóság egy rémisztő hely. És van egy kedvenc könyvem a Bibliában. Hogy? A Prédikátor könyve. Miből jöttetek rá? Csak te jötted rá. Ti nem jöttetek rá, hogy a Prédikátor könyve a kedvencem? Csak a bevezetőből is lehetett érezni. Ez a könyv a világ egyik talán nem egyik, a világ legbölcsebb emberének. És talán leghatalmasabb emberének az írása. Annak az embernek az írása, akit mindannyian irigyelhetnénk, akit az egész világ irigyelhetne, irigyel is. A maga korának az emberei a csodájára jártak. Országok királyai jöttek el, hogy lássák Salamon dicsőségét. Hogy lássák a birodalmát, lássák a gazdagságát, és leginkább, hogy lássák a bölcsességét. Egy olyan ember, akinek mindene megvan. És persze, amikor ezt halljuk, hogy mindene megvan, akkor arra gondolunk, hogy vagyon, hatalom. Ez megvolt neki. Ő volt a királya az országának más országok adót fizettek, uralta a birodalmát, és nagyobb vagyont halmozott fel, mint bárki azelőtt vagy azután. És persze az arányokat tekintve, ahogy a civilizáció haladt nyilván. De a maga korában, oké, tehát ma ő lenne, ma nem ismernénk a nevét, mert egy titkos társaságnak lenne a feje. De ő uralná a világot, amennyire azt lehet. Na jó, ebben majd belemegyünk később, ha nagyon kell, de az ördög valószínűleg nem adta volna át neki az uralmat, de ő lenne az egyik leghatalmasabb ember a világon. És ilyenkor persze azt mondjuk, hogy persze valami gátlástalan bunkó volt, aki kinyírta a fél országát azért, hogy hatalomra jusson, meg hiába van gazdagsága, nincs hozzá esze. Nem, Salamonnak pont fordítva. Amikor a szolgáit látták, azt mondták, hogy hihetetlen, csak a szolgáidat, ha látjuk, a szabadságukat, az örömüket, az életüket, nem is kell, hogy lássunk téged, Salamon, mert láttuk a bölcsességedet, láttuk az életet, ami van benned. Ő volt a világ legbölcsebb embere. Isten, amikor úgymond próbára tette őt, amikor megengedte neki, hogy kérjen, akkor Salamon bölcsességet kért. Nem kért hosszú életet, gazdagságot, hatalmat, bölcsességet kért királyként, hogy vezethesse Isten népét. És Isten azt mondta, hogy mert nem kértél hosszú életet, aranyat, kincseket, gazdagságot, hanem bölcsességet, ezért megadom neked a bölcsességet, és ráadásul a gazdagságot, a hatalmat, és mindent, amit csak szeretnél. És Salamon egy ilyen ember volt, a világ legbölcsebb embere, akinek ismerete volt, megértése volt, ez nagyon fontos, ugye sok embernek van ismerete. Találkoztál-e már rendkívül nagy tudású emberrel, akinek a lexikális tudása tiszteletre méltó, zavarba ejtő, de aki aztán a saját életét mégis oktalanul élte, aki a legalapvetőbb következtetéseket helytelenül vonta le a tudása alapján. A bölcsesség az, amikor nem csak tudok, hanem a tudásomat helyesen használom, képes vagyok megfelelő a valósággal összhangban lévő következtetéseket levonni. A bölcs ember nem mindig pufogtatja a tudását, nem mindig rohan előre. A bölcs ember olyan, mint Salamon. És az ő következtetései a mai kor embere számára sokat jelentenek, ezt gondolom. A mai kor embere abban a csapdában él, ahol Salamon szeretne lenni, sőt, még annál több, Isten szeretne lenni, salamoni gazdagsággal és bölcsességgel, nem biztos, az már a mai embert annyira nem érdekli. És azt gondolja, hogy ez a törekvése, ez a célja helyes, hogy ebben van a válasz az életre, hogy ez a jó irány, csak sok az akadály, és még nőnie kell, még erősödnie kell, hogy ezt elérhesse. És Salamon kimondja azt, amit nekünk is ki kellene mondanunk. Salamon felismeri azt, amit nekünk is fel kellene ismernünk. És csak zárójelesen jegyzem meg, mielőtt elkezdjük olvasni. Végolvassuk egész a Prédikátor könyvét, versről versre. 10 perc elég rá. Hány éves program? Nem fogjuk, pedig jó lenne. Azt gondolom, hogy jó lenne. Tényleg. Csak még efézusiakhoz írt levéle nem végeztünk. De az mindjárt meg lesz, úgyhogy... Meg a kálvinizmus ne is mond. Úgyhogy mielőtt belemegyünk, azért azt hadd mondjam el, hogy Salamon életének az ereje az Isten félelmében volt. Salamon nagyon jól kezdte. Ez az imája a példa rá. De aztán Salamon rosszul fejezte be. Azt gondolom, hogy Salamon életéről a két levele, a két írása, ami benne van a Bibliában, árulkodik a legtisztábban. Énekek éneke a másik. Énekek éneke az életkönyve, a szereteté, a szabadságé, az érzelmeké, nem a vak érzelmeké, hanem azé, amelyet Isten félelem vezet. Élet van benne, virágzás, dinamika, remény, tényleg az egész csodálatos. Énekek éneke az egyik csúcspontja a Bibliának, és valójában Isten és az ember kapcsolatáról szól. Isten és az ember szerelmét írja le. És Prédikátor könyve pedig így a halál könyve, ha lehet ezt mondani. A hiába valóság könyve. A reménytelenség könyve. Honnan ez a két ellentét? Tehát hogy lehet az, hogy a világ legbölcsebb embere ránéz mindarra, ami van, és azt mondja, hogy az egész nem ér semmit. Ezt értitek? Az egészet, az egész úgy, ahogy van, hiába valóság, az egész nem ér semmit. És azt mondja, hogy normális vagy, te beteg vagy, neked elment, a gazdagság elvette az eszedet. Hát ha csak a negyede meg lenne annak, ami neked, én boldog lennék, az életem teljes lenne, és mindenki arra hajt, hogy a töredéke, a százada, az ezrede meg legyen annak, ami neked. Úgy értem, te normális vagy? És azt mondja, hogy normális vagyok. Te vagy a vak. Te nem látsz a kívánságtól, te nem látsz a közhelyektől, amivel meghűítettek. Te csak nem gondolkozol, te csak nem vagy realista, te csak nem néztél szembe a valósággal. Egy intellektuális kábítószerben élsz, hagytad, hogy hülyítsenek, és azóta is hülyíted magad, és ebben a hülyítésben boldog vagy. Bolond vagy. És erről bolondokról is beszélek a Prédikátor könyvében. Rengeteg bolond van. A Zsoltárok beszél az igaz emberről, bűnös emberről és a bolondról. Ez a három kategória van, a bolond. És a bolond nem az a bolond, tudod, vagy akivel összevesztél, és te bolond, lebolondozod. A bolond az, aki tagadja a valóságot. A bolond az, aki a saját kis álomvilágában él. A bolond az, aki egy nap föl fog ébredni. És egy olyan helyen találja magát, amiről nem tudja, hogy hogy került ide. A valóságban. A valóságban. Úgyhogy Salamon csak nem volt bolond, bölcs volt, a világ legbölcsebb embere. És hogy tudott egyszer arról írni, hogy minden reménytelen, másszor meg arról, hogy az élet egy szerelem, és az egész ilyen a föld fölött jár, bár az is realista, ott is vannak mélypontok, nehézségek, az egész ilyen élet, tudod, megütsz, fáj, süt a nap, örülök, ha esik, fázom, és az egész igazi, élek. Salamon plusz Isten egyenlő élet, Salamon mínusz Isten egyenlő hiába valóság. Ez a képlet, ez a különbség. Salamon jól kezdte Istennel, és aztán nem is a gazdagság, bár talán igen, megváltoztatta az Istennel való viszonyát, és igazából egy olyan élő módon, ahogyan énekek éneke beszél Istenről, elhagyta Istent. Salamon elhagyta Istent. Nem vált ateistává, nem volt hülye, ő nem volt bolond, ő mindig tudta, hogy van Isten. Prédikátor könyve Istenről beszél. De a vallásos ember Isten képe, aki csak tudja, hogy van Isten, de már régen nem beszélt vele. Vagy ha beszélt is vele, akkor úgy beszélt vele, mint a főnökével. Aki elfelejtette az első szeretetet, aki már mást szeret, mást követ, mást imád, annak a világa egész más. Salamon, aki a A bölcs tanács, azt hiszem, zsoltárokban a király számára az, hogy ne gyűjts lovakat, ne gyűjts aranyat, és ne gyűjts asszonyokat. Ha király vagy, ezt a hármat ne csináld. Salamonnak több aranya volt, mint bárki másnak, több lova volt, mint bárki másnak, és több asszonya volt, mint bárki másnak. 300 ágyas, 700 feleség. Ez 1000. Ez kemény. Mire a mai világban sokan azt mondanák, hogy az a mennyország, az a mennyország. Nem, az Salamon veszte volt. És ezek az asszonyok többnyire nem voltak istenfélőek, hanem idegen isteneket imádtak, és elhajlították, így írja a Biblia, Salamon szívét Istentől. Ez volt Salamon veszte. Az élet és a halál között ez a különbség, hogy kit imádsz, hogy kit szeretsz, hogy kit követsz, hogy kiben gyönyörködsz. Nem, az, nem csak önmagában, hogy kiben hiszel, Salamon a sötét napjaiban is hitt Istenben, mindjárt olvasom, csak nem élte Istent. Az egyik zsoltár mondja így, és nem, sajnos nem fogom tudni, hogy melyik, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. 37-es? Süket vagyok. De tényleg. De csend van. 37-es, 37. zsoltár. Gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Ha abba hagyom a gyönyörködést az Úrban, és a gyönyörködés, ugye, miben gyönyörködik az ember? Abban, amit nagyra értékel. Mit értékel nagyra? Azt, amit a figyelme központjába tesz, amit néz, amire vágyik, amit vizsgálgat, amin elmélkedik. Hogy lesz egy férfi szerelmes, úgyhogy elkezd megfigyelni egy lányt? Hogy lesz egy nő szerelmes, hogy elkezd megfigyelni egy férfit? És ahogy figyeli, ahogy barátkozik vele, ahogy összpontosít rá, megszereti. És ha megszerette, észreveszi az értékeit, gondolkozik az értékein, álmodozik az értékein, és gyönyörködni kezd benne. Gyönyörködik benne. Valamilyen nagy értéket talált, ami vonza a szívét, vonza a lelkét, és ott van egy szerelem. Ott van egy elválaszthatatlan kapcsolat. Ott van valami, ami tűzként izzik az életében. Gyönyörködj az Úrban. Hát, az kicsit szélsőséges nekem. Én csak hiszek benne. Az ördögök is hisznek, és rettegnek. Ők is tudják, hogy van Isten. Mi a hasznuk belőle? Föllázadtak ellene az ellenségei. A kereszténység egy kapcsolat Istennel. Járni vele, élni vele, mint apa a fiával, mint férj a feleségével, mint fej a testtel. Gyönyörködj az Úrban, gyönyörködj benne, és figyeld az ígéretet, és megadja szíved kéréseit. És nyilván, hogyha gyönyörködsz az Úrban, akkor a szíved kérései összhangban lesznek az ő valóságával. Tehát, ha én az Úrban gyönyörködöm, ha gyönyörködöm a feleségemben, nem valaki mást fogok aztán feleségül venni, oké? Tehát ott van a mennyasszonyom, benne gyönyörködöm, és elveszek valaki mást. Ez nem történik meg. Na jó, persze, de nem történik meg. Ugye régen volt ez, hogy le voltak rendezve, hogy lesznek a házasságok, politikai házasságok. Nemesi család, nemesi családdal, le van rendezve, mindegy, hogy kit szeretsz. Nem, mi szabadok vagyunk. A szívünk azzal házasodik össze, akit szeret. Oké? Okay? Gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit, és a szíved kérései összhangban lesznek az ő valóságával. Valószínűleg nem fogsz olyat kérni, amit neki nagyon nehéz megadnia. Ugyanakkor nem csak, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Látom, hogy az egyik kérésed az, hogy elmehess Szibériába misszionáriusnak. Ezt megadom. Nem. Ne sértegesd Istent. Bár vannak olyan kategóriák, amelyek a valóságban rendkívül fontosak, és a világi ember, a nem hívő, vagy a hidegen hívő nem gyönyörködő ember, nem tart sokra, nem tart értékesnek, és inkább átoknak érzi, ha azt megkapja. Járhatsz majd gyülekezetbe, megadom a szíved kérését. Hagyjál már, hát még egy program, hát inkább mentem volna sörözni, ugye Gyuri, a sörözés. És nem értékeled nagyra, miközben rendkívüli értéke van, és az örökké valóságban hálás leszel érte, hogy járhattál, és volt közösséged, és Isten felnevelt. De számos olyan kérése a szívednek, oké, és ő a szívedet vizsgálja. Belenéz, és azt mondja, hogy én látom azt, amit te nem látsz. Látom a legmélyebb motivációkat, a legmélyebb kéréseket, amiket te úgy ismersz, hogy szeretnél gazdag lenni. De annak a gyökerében van valami más, amit te nem látsz. És én azt megadom. És lehet, hogy jár vele gazdagság is, lehet, hogy nem, de megadja azt, amit a végén, amikor meglátsz, azt mondod, hogy ámulatos, ámulatos, sose hittem volna. És ebben lehetnek nagyon konkrét dolgok. Tehát az én életemben egy csomó minden, amiről álmodtam annó, és meg akartam harcolni érte, amit, ahogy uraltam a körülményeimet, ahogy a magam igája alá hajtottam a világot, és a hatalmamat megmozdítottam, és meg akartam szerezni ezt, meg ezt, meg ezt. Nem tudtam megszerezni, nem. Isten ajándékba adta utólag. Azt mondta, hogy hey, gyönyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. És ámulni fogsz, amikor jön az ajándék. Hát ez honnan tudtad? Hát ez nem is beszéltem én erről senkinek, még neked se. Honnan jön ez? Isten megadja a szíved kéréseit. És itt a különbség. Salamon, aki a legbölcsebb, leghatalmasabb, leggazdagabb ember, aki elveszítette ezt a kapcsolatot Istennel, a gyönyörködés elmúlt, a szeretet kihűlt, csak a puszta tudás maradt, a puszta bölcsesség, és azt mondja, hogy minden hiába való, minden értelmetlen, minden üres. És miért szeretem ezt? Miért fogom ezt mindjárt olvasni? Mert mi még hiszünk benne, hogyha meg lenne az, ami Salamonnak, minden rendben lenne. És azért, mert inkább szeretnénk Salamon gazdagságát, hatalmát, bölcsességét, mint Salamon szerelmét Istennel, ezért megvetjük az utóbbit. Nem tudom, érted-e? Abban a rémálomban élsz, hogy Salamon leszel, sőt, Isten leszel. Miért mondogatom ezt, hogy Isten leszel? Mert a mai világ erre bátorít. Isten pozícióját akarja neked adni. Az élet boldogulása, az életben való boldogulás egyenlő, hogy egy kis Istenné válsz. Oké? Okay. Ezt a rémképet üldözöd, ezért adod a véredet, és ennek csak meghiúsulás lehet a vége. Csak csalódás. Ezt érted? Csak csalódás. És Prédikátor könyve segít felismerni ezt a csapdát, segít hamarabb rávenni, hogy feladd ezt az esztelen erőlködést. Add föl! Hogy értem, ne csináld! Normális vagy? Ne csináld! Hanem ess szerelembe Istennel. És hagyd, hogy megadja a szíved kéréseit. Éld az életet úgy, ahogyan teremtve lettél. Felelősséged van, bizony. De a felelősséged abban van, hogy hogyan gondolkozol. A valósággal összhangban, hogy miben hiszel, magadban vagy Istenben. Higgy Istenben, a valósággal összhangban. És akkor valami olyasmire jutsz, mint Salamon. Prédikátor könyve 1:1. A prédikátornak, Dávid fiának, Jeruzsálem királyának beszédei, ő Salamon. Igen nagy hiába valóság, mondja a prédikátor, igen nagy hiába valóság, minden hiába valóság. Álljunk meg! Mi az, hogy hiába valóság? Csak definiáljuk a szót, mert 14 000-szer fogjuk hallani. Értelmetlen. Fölösleges. Hiába való. Hiába való. Hiába létezik. Értelmetlenül létezik. Adok neked egy munkát. Most föl ezt a szobát. Fogkefével. 3 órát dolgozol rajta, végeztél, kész vagytok? Igen. és a fociból a másodikosok jönnek föl reggelizni, vagy ebédelni. Kicsit esett az esőként. Oké? Betódulnak, senki nem nézte, hogy tiszta-e a padló, vagy sem. Úgy értem, senki, egyetlen másodikost se érdekelt. Nem is létezett a kategória, hogy járnak valamint, tudod. Kaja. Oké, és amit csináltál 3 órán keresztül, az így egy pillanat alatt semmivé vált. Aztán kimennek, és azt mondom, kezd előről, mert nem sokára jön a vacsora idő. Oké, hiába valóság. Hasztalan. Céltalan. Értelmetlen. Üres. Mire te azt mondod, hát Salamon, nem. Nagyon is sok haszna van. Megetetek valakit. Teszek valami jót. Az hasznos, nem? Igen, az, akit megetettél, meghal, ugyanúgy, mint ahogy te, aki megetetted, meghalsz. Csak időkérdése. Csak eléggé ki kell tágítani a vizsgálati mezőt, és hasztalan, értelmetlen. Ha egy mikrovilágot nézel, akkor van valamilyen haszna. De ahogy egyre jobban fölemeled a szemed, és a lábad elől már egy pár méterre előre, és aztán egy kicsit messzebbre is nézel, úgy végső soron hasztalan. És az értelem mindig a végső magyarázatból következtet vissza. Erre vágyunk, egy teljes válaszra vágyunk, ami úgy néz ki, hogy a végső ok, a végső magyarázat határozza meg a közbűsőket. Úgyhogy minden hiába valóság. Mi haszna van az embernek minden fáradozásából, ha fáradozik a nap alatt? Nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, de a föld örökké megmarad. És itt van egy felsorolás, ami arról szól, hogy van egy körforgás, semmi nem halad sehova. Ez a vége, hogy ami volt, ugyanaz lesz majd, ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. Ha van is olyan dolog, amiről azt mondják, hogy új, az is megvolt már régen, megvolt már jóval előttünk. Nem emlékszünk az elmúltakra, de amit ezután következik, arra sem fognak emlékezni, akik majd azután lesznek. Én a prédikátor Izrael királya voltam Jeruzsálemben, és rászántam magam arra, 12. vers, hogy megvizsgálok és bölcsen kikutatok mindent az ég alatt, ami az ég alatt történik. Oké, eldöntötte, hogy kikutat mindent, ami az ég alatt történik. És itt van egy fontos kifejezés, az ég alatt. Tehát a prédikátor könyvének a vonatkoztatási rendszere az ég alatti világ, a föld. A prédikátor könyve vízszintesen néz. Prédikátor könyve, bár emlegeti Istent, nem számít Istennel. Nem számít azzal, amivel énekek éneke számít. Isten csak van. Oké? Okay? És amúgy mindent az szerint értelmezünk, amit itt látunk. És prédikátor ezt komolyan csinálta. Salamon ebbe igazán belekezdett. Azt mondja, hogy rossz foglalkozás ez, azért adta Isten az embereknek, hogy bajlódjanak vele. Láttam, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiába valóság és hasztalan erőlködés. Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni. Oké, ez nagyjából azt jelenti, hogy bármihez is nyúlok, a lényegét nem tudom megváltoztatni. És ami van, az régen megvolt, és ami nincs, azt nem lehet számba venni, ami nincs, az tényleg nincs, és én nem is tudom létrehozni. Egy zárt, bizonyos értelemben egy zárt rendszerben vagyok, ahol csak átrendezni tudom a dolgokat. Csak átrendezni, de a végső értelmüket, a végső lényegüket nem tudom megváltoztatni, és valójában nem tudok igazán hozzátenni ehhez a világhoz, és igazán elvenni belőle sem. Csak átrendezni tudom. És amit átrendeztem, azt is elfelejtik, ahogy elmentem. Így gondolkoztam tehát, magamban. Én sokkal nagyobb bölcsességre tettem szert, mint azok, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Sok bölcsességet és ismeretet szereztem. Amikor azonban rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, megismertem az esztelenséget és az oktalanságot is. Ugye az az ember, aki nem gondolkozik, az csak az élet ilyen. Úgy értem, az élet ilyen. Nincsenek fájdalmas csúcsok és mélypontok. Nincs semmi. Az nem látja, hogy hol van a bölcsesség és az oktalanság között a határ. Salamon, aki kereste a bölcsességet, az rájött, hogy rengeteg az oktalanság. Nem tudom, hogy észrevetted-e, amikor így belegondolsz dolgokba, elkezdtek bosszantani dolgok. Emberek hogyan döntenek, mit csinálnak, a dolgok hogyan működnek. Az ember elkezd politizálni, nem akarok. De ha elkezdesz politizálni, akkor sok frusztrációt tudsz okozni magadnak. Azt mondja, megtanultam, hogy ez is hasztalan erőlködés, mert ahol sok a bölcsesség, sok a bosszúság is. És aki gyarapítja az ismeretet, az gyarapítja a szenvedést is. Erről beszéltünk, hogyha szembenézel a valósággal, és elkezded aként látni a világot, amilyen, azzal sok fájdalmat is szerzel. Mert látod, amit Salamon látott, és az fájdalmas. És ezt a részt akartam elolvasni nektek, ami most jön, és ezzel azt hiszem, ma ezzel meg is elégszünk. Ez egy kicsit a pont az íre, a zárókő azon a gondolaton, amit eddig mondtam. Ezt gondoltam magamban, megpróbálom, milyen az öröm, és élvezem a jót. Hányan vállalkoznátok erre? Egy kísérletre hívlak titeket, a világ leggazdagabb emberre finanszírozza. Néhány évig örülni kéne, meg kéne próbálni minden jót. Jó foglalkozás? Belehúzhatunk? Oké. És élvezem a jót, de kitűnt, hogy ez is hiába valóság. A nevetésre azt kellett mondanom, hogy esztelenség, az örömre pedig, hogy mit sem ér. Mire gondol itt? Arra gondol, hogy 3 évig élvezzük a jót. Én szeretem az extrém sportokat, elmennénk, mit tudom én, mi ez a raftingolni, bázisugrást csinálnánk a nem tudom melyik hegy tetejéről, elmennénk a világ legszebb helyeire, mulatnánk, buli lenne, vidámpark élmény lenne az életünk. Az majd csak később jön, itt most csak az örömet akarta kipróbálni. Ne halmozd a dolgokat. Prédikátor bölcsen, szépen darabosan, minden egyiket a másik után csinálta. Aztán mindet egyszerre is, de mindegy. Tehát rendszerezetten, igen, igen. És arra jutott, hogy az öröm hasztalan. Az öröm hiába valóság. Örültem, de mi történt? Az, hogy az életemnek egy szakasza jobb érzésekkel telt el, de semmi maradandó nem született. Nem tudom, ezt érezted-e már, hogy elmentél mondjuk moziba, kijöttél a moziból, és amíg bent voltál, addig jó volt, mert örültél, ha jó volt a film. De ahogy kijöttél, egy ilyen ürességérzés fogott el. Vége van az örömnek. És nem marad belőle semmi. Semmit nem viszek tovább, amivel az életem előrelépett volna. Az öröm az életem egészét tekintve hiába való volt, értelmetlen volt. Persze, ha hedonista vagy, akkor azt mondod, hogy az élet értelme az, hogy végig örülöd az egészet. Na de várjál, akkor valójában csak készülsz a halálra. Akkor az élet nem más, mint nem tudom hányan láttátok a Brian története, vagy ez egy Jézus paródia, azt hiszem. Brian élete, igen. És ott lógnak a kereszten, és pozitívan gondolkoznak. És fütyörésznek. Oké? Mert hát ne viccelj, hát érezzük jól magunkat, hát ne hagyjuk már, hogy így ezek a tények így maguk alá, ugye így maguk alá gyűrjenek, nem? Nem? De hát te nem lógsz a kereszten, de hát mi a különbség? Csak az idő hossza. Ők meghalnak 3 napon belül, fájdalommal, te meg 30 éven belül örömmel és fájdalommal, hogy ők is örülnek, mert vicceket mesélnek egymásnak, és happy a kereszten is. A morbid, szélsőséges példára mondod, hogy persze ez nem jó, de amikor az életedet nézed, és csak a számokat egy kicsit elnyújtod, akkor rögtön elfogadhatóvá válik a kép. Salamon azt mondta, hogy nem. Nem, öregem, ha ennek nincs értelme, kicsiben nincs értelme, nagyban sem. Igen, jobb örülni, mint sírni, de a kettő között nagy különbség a lényegét tekintve nincsen. Ha az életednek értelmet akarsz, ha az egésznek maradandó súlyt, akkor nincs különbség. Az öröm értelmetlen. Mert azt gondoltam ki, hogy borral vidámítom magamat, de csak úgy, hogy eszemet a bölcsesség vezesse. Inni fogok. Hogy értem, csinálják ezt napjainkban? Hát, baljátok, hányan ittatok már? Gyerünk. Csak azért, hogy a szíveteket megvidámítsa. Hogyne, ez az egyik fő foglalkozása a mai embernek. A bor, a pia. Ugye, ha elmegyek valahova este a haverokkal, az első az, hogy iszom. A felvétel kedvéért jelzem, hogy ez képes beszéd, nem fogyasztok alkoholt. De ez az, ami történik. Ugye, voltam egy osztálytalálkozón, és alkoholisták gyülekezetében vagyok. Nagyon drága osztálytársaim vannak, de mindenki be volt csicsentve a végére. Ugye, nem működik másképp az élet. Borral vidámítom magam. Vagy valami töményebbel, abban nem kell olyan sokat meginni. Süket vagyok, ezt most nem hallottam, de... Tudatmódosítás, így van. Legális drog. Az, amit mondtam, nem intellektuális kábítószerrel, hanem fizikaival próbálom az életet valahogy kibírni. Salamon kipróbálta. Oktalan dolog, és aztán azt mondja, hogy oktalan dolgokhoz fogok, hogy meglássam, jó-e az embernek, amit véghez visznek az ég alatt egész életük során. És itt kezd olyan dolgokat mondani, amik azt hiszem a mai embernek ilyen életcéljai. Tehát ezek azok, amiért így a nyugati civilizációban, nyugati kultúrában felnőtt ember így ehhez így tud viszonyulni. Illetve hát ez egész szerintem olyan. Azt mondja, nagyszerű dolgokat alkottam. Házakat építettem. Jó lenne csak egyet, nem kell sokat, nem? Tehát a mai ember azt mondja, legyen egy házam. És könycsor lesz. Egy otthon a családomnak, kis kert. Salamon nem egyet épített, sokat. És valószínűleg nem ilyen nulla költségvetésű, ilyen minimál dizájnos cuccokat, hanem úgy értem, a világ leggazdagabb embere azt mondta, hogy alkotni fogok. Azt mondja, házakat építettem, szőlőket ültettem. Biztos a borból jött még, hogy a körforgás meglegyen, ugye? Spéci anyag, ahhoz jó alapanyag is kell, és mindenki pancsar, aki ezt csinálja, én rendes szőlőket fogok ültetni, olyan igazi szőlőket. De ez jó dolog, ugye? Tehát ma egy tehát a szőlészet, vagy hogy az borászat, az egy nemes dolog, ugye? Bizonyos értelemben. De érdek, Jézus sem volt annyira kibukva rájuk. Csak ne. Tehát, hogy ezt tegyük a helyére. Többnyire a szőlőleve, amit ittak, az must volt. És nem volt benne alkohol. Nagy része, igen. És ha pedig alkohol, akkor a szabály ez, hogy ne válj semminek a rabjává. Mindent szabad neked, csak ne válj semminek a rabjává. És ugye, ha a tudatmódosítással egy olyan szintig élsz, hogy már nem vagy ura a döntéseidnek, akkor az mi az, ha nem bűn? Hogy? Akkor jól, igen. Nem, tehát azt gondolom, hogy a mai világban, ha van is egy egyensúly középen, élhetek borral, de csak ésszel, én ezt óvatosan tanítanám. Mert olyan sokan élnek a borral eszetlenül. Okay, olyan sok embernek kihívás ez. Okay, én a közvetlen környezetemből ismerek olyan embert, akinek az alkohol tette tönkre az életét. Az én életemnek, amit végig kellett néznem és el kellett szenvednem, az alkohol egy nagyon jelentős része volt. Tönkretesz családokat, szétver életeket, elveszi az ember méltóságát, egy szörnyű, azt hiszem, hogy egy bizonyos értelemben egy szörnyebb drog, mint a kemény drogok. Mert a kemény drogokra még azt mondjuk, hogy azok kemény drogok, te kábítószeres vagy. De ha minden este becsicsensz annyira, hogy még nem üvöltöd le a feleséget haját, és még nem hányod tele a hálószobát, akkor az rendben van. Arra még még a haverokkal még büszkék is vagyunk egymásra, hogy berúgtunk tegnap. És aztán van egy pont, amikor nem tudod abba hagyni, amikor nem csak akkor iszel, ha elmész, hanem eleve innod kell. Reggel fölkelsz, és remegve várod, hogy dél legyen, mert akkor már nem ciki meginni az első üveg bort. És estére bevágtál 4-et, és hülye vagy. És ezek a mindennapjaid. Ebben én szívesen képviselem azt az egyensúlyt, hogy ne igyál egyáltalán. Bár a Biblia ilyen szigorral nem tiltja. Úgyhogy Salamon ezt kipróbálta. Ültetett szőlőket, kerteket és ligeteket létesített. Valamelyik nap voltunk a Péterékkel, hol voltunk? Az Alcsúti Alborétumban. 40 hektáron egy... Örülök, hogy itt voltál. 40 hektáron egy liget. De nem láttad, saját tavat létesített, szigetek rajta, hidak, mindenhol különféle növények csoportba ültetve. 40 hektáron nem bírtuk körbesétálni. Egy gyönyörű ház, ami megmaradt belőle, hatalmas, ilyen szabad mező előtte, amúgy mindenhol sűrűn fák, a legkülönfélebb egzotikus növények. Gyönyörű, gyönyörű. Tehát nem öncélú dolog, nem öncélú dolog. Azt gondolom, hogy az emberi méltósághoz hozzátartozik, hogy ilyen környezetben vagy éljen, vagy lehessen néha. Tehát hétvégén menj ki a Margit szigetre, ott vannak úgymond ligetek, de ez a liget egy más kategória. Oda embereket be kéne engedni, és kéne hagyni, hogy relaxáljanak, és nyitott is egyébként 400, vagy mennyi, 500 forintért, valamennyi, 600-ért beengednek. És Salamon ilyeneket létesített. Beültettem azokat mindenféle gyümölcsfával, csináltattam víztározókat, hogy öntözni lehessen belőlük az erdőben sarjadó fákat. Szereztem szolgákat és szolgálókat, voltak házamnál született szolgáim is. Hányatoknak van bejárónője? Tehát valaki, aki mondjuk hetente vagy két hetente eljön és segít a háztartással? 2-3, oké? Ez már nem divat manapság, oké? Hogy van a háztartásod körül segítséged, szolgáid. És oké, hányatoknak van cége és vannak alkalmazottai? Oké, néhányunknak. Szolgák. És persze a mai szóhasználatban ez rosszul hangzik. Salamon jobban tisztelte a szolgáit, mint itt bárki a rokonait, vagy akár a családját. Oké, tehát ez csak annyi, hogy ők nekem dolgoznak, de jobb életük van, mint... De neki sok szolgája volt, értem? Olyan szolgái is voltak, akik a házánál születtek. Az apja szolga volt, az anyja szolga volt, és ő szolgaként született az ő házában. Volt egy háza népe, emberek, akik az ő keze alá tartoztak, akik valószínűleg az életüket fektették le érte. A kényszerből vagy önként, de azt mondja, marhacsordám és júnyájam is több volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Gyűjtöttem ezüstöt és aranyat is, királyok és tartományok kincsét. Szereztem énekeseket, énekesnőket, és ami a férfiakat gyönyörködteti, szép nőket, csak hiányoltátok a nőket. Salamon ezt is hozta. És figyelj, itt jön a lényeg. Naggyá lettem, és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak Jeruzsálemben, de megmaradt a bölcsességem is. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Aki ezt el tudod-e képzelni, ezt a kategóriát? Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Oké? Tehát valaki, akinek megvan a bölcsessége, a hatalma, a pénze, mindenre. Ami azt jelenti, hogy ha valamit megkívánt, és ehhez építeni kellett, akkor megépítette. Ha valamit megkívánt, és ehhez át kellett szervezni, átszervezte. Ha valamit megkívánt, és csak csettintenie kellett, akkor csettintett. Valaki, aki nem tagadott meg magától semmit, amit a szeme megkívánt. Hány embernek lenne ez életcélja a mai világunkban? Ugye, lenne, mert nem hiszik el, hogy ez lehetséges, tehát idáig nem mennek, de ez az irány. Hogy nekem Salamon a példakép. Salamon az, aki ott van, ahova én is jutni szeretnék. És őt Isten tette királlyá, és ő király volt, hogy ezt megtehette. Neked saját erőből azért óvatos lennék, van 9.11-ben egy vers, amit fel fogok olvasni a végén. Vagy nem, most olvasom fel, mert itt a helye 9.11. Kérlek, igen.
Most volt a biskolai kérdésem a Biblia iskolában, hogy milyen hibákat követett el Salamon, és az egyik, ami nagyon megérintett választott, hogy a jót választotta, nem a legjobbat.
A jót választotta, és nem a legjobbat. Milyen jó. Köszönöm. Köszönöm. Ezek az utolsó szavaim, gondolataim, és remélem, hogy nem örökre, hanem csak ezen az órán. Azt is láttam a nap alatt, hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság, és nem a tudósoknak a jó indulat. Ugye mit mondasz? Salamon helye az enyém lesz. Miért? Mert gyors vagyok, mert hős vagyok, mert bölcs vagyok, mert értelmes vagyok, mert tudós vagyok. Mert megvan mindenem hozzá, hogy olyan legyek, mint Salamon. Mit vett észre Salamon? Hogy nem a gyorsak győznek a futásban, nem a hősök a harcban, nem a bölcseknek jut a kenyér, nem az értelmeseknek a gazdagság, és nem a tudósoknak a jó indulat. Mert mindez az időtől és a körülményektől függenek. Mert mindezek az időtől és a körülményektől függenek. Salamon nem azért lett király, mert harcolt érte, hanem mert Dávid fiának született. És mert ő volt az örökös. Az idő és a körülmények hozták őt abba a helyzetbe, ahol király lehetett. Te is, mit mondtam, Salamon, Salamonnak volt, Dávidnak volt a fia. Te is Dávid fia vagy? Te vagy az örökös? Mert akkor a te életednek is kihívása lesz, hogy mit kezdesz a királysággal. Salamon felelőssége az volt, hogy a valóságban kellett élnie, és a valósággal összhangban kellett gondolkoznia. Ő a királyságra jól reagált. Felismerte, hogy ő király lesz, és bölcsességet kért Istentől, és aztán jól kezdte. Rosszul fejezte be, de jól kezdte. De ha ő egy birkapásztornak született volna, akit Isten nem hív el királynak, akkor lehetett volna-e ő a király? Önhatalmulag, erőből, harccal, bölcsességgel, erővel, gyorsasággal. A mai világ szeretné azt mondani, hogy igen, igen, vagy te uralod a körülményeidet, vagy a körülményeid téged, nem fogsz te belenyugodni abba, hogy nem királynak születtél. Harcolni fogsz érte egész életedben, hogy király lehess. Jó, nem király, de vannak álmaim, vannak elképzeléseim, és bizony fejet fog hajtani a világ előttem. Jó, nem úgy, de meg lesz, amit akarok. És lehet, hogy nem lesz meg. Mert mindez az időtől és a körülményektől függ. Igen, van hatalmad, igen, befolyásolhatod a körülményeidet, igen, de hol a határ? Mi a lépték? Hol találod meg a helyedet? Ahol helyt kell állnod? Vagy hol van az, hogy egy irreális célt követsz, aminek csak meghiúsulás lehet az eredménye? És csak a következtetéshez hagyjussak el. A szép nőknél tartottunk. Naggyá lettem és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak Jeruzsálemben, de megmaradt a bölcsességem is. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem, nem vontam meg a szívemtől semmi örömöt, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hisz ez volt a hasznom minden fáradozásomból. Mi volt a haszna? Hogy örülhetett neki, hogy nézhette. Ott vannak a ligetek, és nézhette. Ott voltak a szép nők, és nézhette. Ott volt minden, amit elért, és nézhette. Ez volt a haszna, ezt mondja. De amikor szemügyre vettem minden művemet, amit kezemmel alkottam, és fáradtságomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindez hiába valóság és hasztalan erőlködés. Nincs semmi haszna a nap alatt. Oké. Nincs semmi haszna a nap alatt. Megcsinálta az egészet. Jó volt, amíg csinálta. Hasonló volt, mint a bulizás. Alkotok. Megalkottam. Nézem. És most mi van? Így van. Alkossak még valamit? Aztán majd csak eltelik az idő valahogy. Intellektuális kábítószer. Hatalmat szereztem, semmit sem tagadok meg, amit kívánok. Jó, rendben. Örömmel és élményekkel élem az életemet. Ez egyébként a modern ember ezt megteheti. Akkor a hatalom nélkül is, mint Salamon. Salamoné. Sokan ezt teszik, ugye? Rengetegen élnek életművészként, hedonistaként. Megválogatják, hogy mit kívánjon meg a szemük, és akkor nem ütköznek túl nagy határokba. De a dolog értelmetlen. A dolog hasztalan. A dolog végeredménye üresség, frusztráció, boldogtalanság. És persze addig, amíg az ember a túlélésért küszködik, és a számláit nem bírja kifizetni, és addig, amíg hajlandó a boldogság képét összekötni a kifizetett számlákkal, ami egy teljesen irreális kép, addig ott van az a remény, az a hamis remény, hogy ha ott lennék, ahol Salamon, akkor az életem teljes lenne. De nem lesz az. Ettől nem. Aztán, és most nem megyünk tovább, a bölcsességről, a tudásról beszél, ugye, hogy akkor intellektusnak kell lenned, az is hasztalan. És végigmegy mindenen, Salamon mindent kipróbált. És a végkövetkeztetést hadd olvassam el. Ez Prédikátor könyvének a vége. Bölcs volt a Prédikátor, 12.9, és ezen felül a népet is tanította ismeretre, gondolkodott, kutatott, sok példabeszédet szerzett, igyekezett a Prédikátor arra, hogy értékes mondásokat találjon, és őszintén leírta az igaz mondásokat. A bölcsek szavai olyanok, mint a tüskék, és azok gyűjteménye olyan, mint az egymás mellé levert szövegek, amelyek egy pásztortól valók. Ezeken felül, fiam, fogadd meg az intést. A sok könyv írásának nincs vége, és a sok gondolkodás elfárasztja a testet. Mindezt hallva a végső tanulság ez. Tadá! A végső tanulság. Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait. Mert ez minden ember kötelessége. A nap alatt minden hiába való. Az ég alatt minden hiába való. Ebben a rendszerben vízszintesen minden hiába való. Tudod, Salamon, mit kellett volna olvasnod? Egy Mózes egyet. Nem, egy Mózes hármat. Egy Mózes hármat kellett volna olvasni. Ádám evett, bűnbe esett, és Isten megátkozta a világot. Hiába valóságnak vetette alá. Kész. Egy isteni hatalom a vízszintes orientációnkat hiába valóvá tette. Itt úgy van minden megcsinálva, hogy igazán semminek se legyen értelme, de rengeteg pótcselekvésre adjon lehetőséget. Oké? Egy nagy csapda. Egy nagy csapda. Azért adta Isten, hogy az ember bajlódjon vele. Azért adta Isten, hogy döntenünk kelljen, hogy csak azért is a saját fejem után megyek, vagy végre felismerem, hogy a vízszintesen kívül van más is, van egy függőleges kapcsolat, hogy van Isten. És ő benne, az ő benne való gyönyörködésen át, a velő való kapcsolaton keresztül minden értelmet nyer. Minden értelmet nyer, vízszintesen is. De erre habként a tortára jön az, hogy ki fogok lépni ebből a vízszintes világból legkésőbb a halállal, vagy az elragadtatással. És átlépek abba a valóságba, amire teremtve lettem. De mert minden erre az örökkévalóságra néz, ezért mindennek abszolút értéke és értelme lesz ezen a földön is. Féld Istent, és tartsd meg a parancsolatait, mert ez minden ember kötelessége. És aztán tovább megy még, mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az. És ennél egy picit többről van szó. Ugye az emberi lélek tisztában van vele, hogy létezik ítélet, létezik bűntudat, létezik félelem. Miért? Hol ennek a gyökere? A gyökere az ítéletben van. A gyökere abban van, hogy elszámoltathatóak vagyunk egy végtelen teremtő Isten előtt, aki megítél minden dolgot. Úgyhogy nem csak arról van szó, hogy te boldog leszel-e, nem körülötted forog a világ, és a valóság egyetlen célja az, hogy Kauk Gyurit boldoggá tegye, és ha kell ehhez egy rekesz sört is bedob, hanem a valóság Isten körül forog. Isten körül forog. Ő számoltat el minden embert. És ebben a valóságban felelősséggel bírunk. Ott fogunk állni az ítélőszéke előtt egy nap. És erről szól az evangélium, hogy ez az ítélet csak egy esetben lesz szörnyű, és akkor viszont végzetesen szörnyű, hogyha Jézus Krisztus nélkül áll ott valaki. Mert az evangélium ez, hogy aki hisz a megváltóban, abban, aki rendbehozott mindent a te számodra és az én számomra, annak örök élete van. Ez az evangélium. Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete legyen. Ilyen egyszerű. Isten ura mindennek, Isten az értelme mindennek, Istennél van minden, amire az ember csak vágyhat, de az Istennel való kapcsolatunk megromlott. És nem úgy hozott helyre, hogy jó életet élsz, az lehetetlen, és az nem fizeti ki a bűnöd árát, hanem úgy hozott helyre, hogy hiszel abban, amit Isten megtett, érted? Ő helyrehozta. Elfogadod? Ott a szerződés. Aláírod? Ha igen, örök életed van. És az ítélet, amelyre menni fogsz, az egy jutalomosztó ítélet lesz. Ahol persze nem fogod azt mondani, hogy élhettem volna ostobán is az életemet, úgy sincs semmi hasznom belőle, így is örök életem van, meg úgy is nem, lesz nagy különbség. Lesz nagy különbség. Az ostobán élt perceimet bánni fogom. De nem megyek ítélet alá miattuk, csak jutalmakat vesztek. Jutalmakat vesztek. Kihagyott lehetőség, az eltékozolt vagyon, ítélete. Ami azt gondolom, hogy bárkinek, aki csak egy kicsit hitben járt, úgy fog kinézni, hogy mennyit veszítettem, de az a néhány dolog, amit megnyertem, mindent elhomályosít. Isten valósága ad értelmet az egész életnek, mindennek. És tudod, mi a szép benne? Hogy az ár, amit követel, az mindössze idézőjelbe téve a hit. Nem, Salamon életéért a világi embernek harcolnia kell. Hogy urald a világot, és Istenné válj, harcolnod kell. Isten azt mondja, hogy ne harcolj, higgy. Higgy abban, amit én tettem. Higgy az én harcomban, amit már megnyertem. És élj rögtön ebben a győzelemben. Mind az, amiért a véremet akartam és voltam kész adni, azt, ha nem is mindent, de egy részét Isten ajándékba adta. És a másik része nem is hiányzik, legalábbis egyenlőre. És adott ráadásba mindazt, egy csomó olyan dolgot, amiről azelőtt nem is álmodtam, nem is vágytam rá, de ahogy megkaptam, rájöttem, hogy az életemnek a legértékesebb dolgai. Úgyhogy féld Istent, és tartsd meg a parancsolatait. Mert ez minden ember kötelessége. Ámen? Ámen. Mennyei Atyánk, arra kérünk téged, hogy add nekünk Salamon bölcsességét Prédikátor könyvéből. Add, hogy felismerjük a hiába valóságot, és önként feladjuk, hogy kergessük. És helyette inkább énekek énekének az életét válasszuk. A szerelmet, ahogy gyönyörködünk benned, és mindazt, amiért azelőtt harcolni akartunk, azt te ajándékba adod. Ahol mindaz, ami van az életünkben, nem hiába való, hanem örökké való értékkel bír. A veled való kapcsolat, a beléd vetett bizalom, amiatt az élet miatt, amit veled élünk. És ha valaki még sosem kötött békét Istennel, még nem fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, mint az egyetlen lehetséges megoldást az életre, akkor kérlek, fogadd el őt most, ez a te időd, Csak mondd utánam, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Tudom, hogy bűnös ember vagyok, sokat hibáztam, és tudom azt is, hogy te kifizetted a bűneimet, meghaltál értük. Elfogadom ezt a váltságot. Elfogadlak, mint a megváltómat. Adj örök életet. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Oké. Köszönöm a figyelmeteket. Egy pár percünk van esetleg kérdésekre. Nem sok, mert mennem kell. De talán 5-10 percet rászánhatunk. Illetve ha valakinek mennie kell, mert túlcsúsztunk a 9 órán, akkor kérlek, menjetek. Gyuri jövő héten lesz műsoron. Bocsánat. Úgyhogy, szervusz Attila. Jó volt látni téged megint.
Rengeteg kérdésem
lenne. Oh. Fránya munka, igen. 10 perc nem is elég. Igen, kár, igen, vele kezdeni. Szia, örülök, hogy itt voltál. Isten áldja. Úgyhogy, oké, okay. Hozzászólás, kérdés? Ez jó kérdés. Hallottátok a kérdést? Mondom, hogy mivel Isten látja a szívemet, vajon strapáljam-e magam azzal, hogy én is rájöjjek, hogy mit lát, hogy imában kérjem, vagy ő csak úgy amúgy helyrehozza, és megadja, vagy nem is tudom. Tehát, hogy mennyire kell nekem tudatossá válnom a szívem titkaival. Ez egy jó kérdés. Mit gondolsz, Gyuri? Van esetleg válaszod erre?
Rövid.
Igen, igen.
Többféleképpen meg lehet fogni. Egészen pontosan tudom, hogy melyik oldalról érted, de ugye sokszor az úgy merül fel, hogy hát ha Isten mindent tud rólam akkor, és minden kérésemet ismeri, mielőtt kimondanám, ugye, akkor minek beszéljek én róla vele. De ugyanígy, ugye 139. Zsoltárban ezt mondja, hogy mielőtt kimondod a szót, ami a szíveden van, ő már tudja. Vagy ami még te ki se tudsz mondani Róma 8-ban, ugye azt ő már imádkozásban tudod, elmondja, megbeszéli, a Szent Háromság megbeszél téged. És, de ugyanakkor Isten ugye szeretné, ha bevonnán magad a kommunikációba. És a kommunikáció ugye az egy csatorna, amin keresztül a része leszünk egy közösségnek, ahol a kapcsolat megnyilvánul. És ahogy egy gyerek, hogy nyilván a szülő sokszor jobban tudja, hogy mire van a gyereknek szüksége, de milyen szörnyű érzés, amikor a gyerek nem mondja el, és nem mond semmit. Ugye, amikor tizenéves lesz, ugye náluk lehet ezt, még magamról is emlékszek, hogy így nem mondom el. A felnőttek úgy se tudják ezt én, hogy mi van bennem. De egy olyan környezetben, ahol tudom, hogy el vagyok fogadva, és tudom, hogy nem fognak lehülyézni, ott elmerem mondani, sőt, el kell, hogy mondjam, mert így fog erősödni a közöttünk lévő kapocs, így fog a bizalom is erősödni egyébként, hogy én elmerem mondani, hogy nem kell titokba tartanom, mert nehéz az emberként, hogy belém látnak. Tehát ez ilyen elképzelhetetlen egyébként, hogy van az, hogy minden tud rólam valaki, azt, amit még akár én se. De ugyanakkor ott van az, hogy én valakivel megmerem osztani a legmélyebb titkaimat, és ez egy kifejeződés, ez egy megnyilvánulása ennek a bizalomnak. És hogy ezért ez fontos, és hogy és valamit Isten betakar, és nem hozza elő. Van ilyen. Sőt, sok olyan dolog is, amit én előhoznék, hogy jaj, bűntudatom van, és marcangol, Isten azt mondja, már megvan bocsátva. Te megvallottad, elismerted, hogy hülyeség volt, kész. Én soha többet nem fogom felhozni neked. Nem, ugye nem ezekről van szó, hanem olyan dolgokról, tényleg inkább ez a 37. Zsoltárban, amit megfogalmaz, hogy a szívem kérései, hogy mondjam ki, hogy ahogy két szerelmes beszélget, ugye, talán az is egy jó kép erre, ahogy megosztják az életüket, és ott történik egy, csúnya szóval egy csere, de igazából egy életáramlás oda-vissza, és ezek ilyen álmlatos pillanat, a legmélyebb, legértékesebb pillanatai az életnek. Ugye amikor Istennel történik, de amikor ugye a házastársammal, vagy leendő házastársam történik, vagy barátokkal, egy ilyen nagyon mély csere, eszmecsere és gondolatcsere. Nem véletlen, hogy ez van, és hogy ezt így igényli az ember. És ez nincs, akkor üres az élete. Nem? Amikor nincsenek jó beszélgetéseink, nincsenek ilyen mély együttléteink, akkor ilyen felszínes módon rohanunk át az életen. És Isten azt akarja, hogy Sanyi szokta mondani, üljek a térdére, és meséljek, mondjam el a szívem rejtett titkait előtte. És ja, én ezt gondolom.
Nem vagyunk készek, és harmadrészt pedig Isten nem beavatkozó. Tehát ő nem avatkozik be. Például én megyek az utcán, és látom, hogy valaki nagyon nehezen megy, akkor nem mehetek oda hozzá, hogy segítek neki, hanem meg kell kérdezzem előtte, hogy akarja, hogy segítsek. Mert különben beavatkozom az ő belügyeibe. Tehát ez nagyon fontos szerintem, hogy tudjam, hogy mire van szükségem. Akarjam, hogy abba segítsen valaki. Mert különben akkor olyan vagyok, aki ide-oda tengleng, és akkor azt csinálnak velem, amit akarnak. És Isten azt akarja, hogy kész emberek legyünk. Felnőjünk hozzá. Ezt gondolom, hogy...
Csak egy utolsó gondolat ehhez, hogy egy csomó mindent a saját szívünkből csak akkor ismerünk meg, amikor Isten megmutatja nekünk. És néha azért mutat meg dolgokat, hogy aztán ez is beléphessen abba a kommunikációba, amiről a Gyuri beszélt, hogy megnyilvánuljon akár az én gyengeségem, tévedésem, akár a szívem egy kérése, és ennek a fényében, bármelyik is legyen az, Isten tulajdonságai, valósága megdicsérülhessen. Ugye, ha egy gyengeségemről van szó, akkor ugye Isten egyetértést vár tőlem, de ahogy egyetértek, akkor ő kinevel a gyengeségemből, megbocsátja azt. És tényleg megdicsőül a szeretet, Isten megdicsőül ebben. Ugyanúgy a szívem kérése, hogy ő törődik velem, hogy ő szeret, hogy fontos neki az én kis apróságom. Oké, mi ez az örökké valóság fényében? Semmi. De Istennek, mert a te semmid, neki az valami. És ő neki fontos. És mint ahogy a vőlegény olyan ajándékot hoz a mennyasszonynak, amit a mennyasszony szeret. Pont olyat. Lehet, hogy az fura ajándék. Tehát lehet, hogy fura. De mert a mennyasszonynak kedves, ezért a vőlegény azt hozza. És Isten azt gondolom, hogy ilyen. És sokunkkal nehéz dolga van. De azért van nehéz dolga, mert nem figyelünk. Tehát nem vagyunk nyitottak. Nem zavar, hogy rólam van szó. Zavar, hogy esetleg a szívem negatív titkait, kéréseit előveszi, és azt mondja, hogy figyelj, te valami olyasmire vágysz, amire nem kellene. Vagy az is zavar, hogy előveszi a féltve őrzött titkaimat, ahol azt mondom, hogy erről nem ismertem beszélni senkinek, magamnak se vallottam be, mert mi van, ha nem teljesül? És Isten így kipiszkálja. De, azt akarom ott legbelül. Gyere, add ide. De nem, mert mi van, ha nem teljesül? Inkább azt mondom, hogy nem is akarom. És ilyen tagadásban élek, akár két oldalról. És Isten azt mondja, hogy nem, légy átlátszó, vállald föl magad. Van válaszom, van megoldásom a benned lévő, úgymond rosszra is, és a benned lévő jóra is. Én dicsőséges vagyok. Ne félj, ne bujkálj előlem. És ilyen módon egy kicsit talán nem arról van szó, hogy neked kell kikaparnod. Szia Péter! Kikaparnod legbelülről, hogy mik is vannak ott, hanem csak nyitottnak kell lenned rá, amikor Isten esetleg rámutat valamire. Sziasztok! Hogy igenis Istennel ismered meg magadat valójában. És amikor megismered magad, akkor rájössz, hogy nem egy változhatatlant ismertél meg, hanem csak azt, amiből kiindulunk, és amin aztán Isten munkálkodva eljutsz valahova, akivé te is lenni szerettél volna, vagy akivé érdemes válnod. Én azt vettem észre, hogy ez a kettő volt ott. Tehát szívemnek olyan kérései, amiket Isten csak úgy megadott, vagy amit meg akar és megfogadni, és ámulok rajta, hogy ő ennyire figyelmes, és ennyire törődik. És aztán dolgok, amiket így nem tudtam, hogy ott vannak a szívemben, de kiderültek, és szörnyű, ez van ott bent, hát ez szörnyű. És Isten azt is nem kell tagadnom, felvállalhatom, beismerhetem, egyetérthetek vele, és ő kigyógyít belőle, kinevel a kis fura gondolataimból és elképzeléseimből. Úgyhogy szervusz, Ida néni!